Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amely által szól hozzánk a mi örökkévaló Úrunk, és keresi a mi szíveinket mai alkalommal azzal az igével, amit írva találunk. János apostolnak a mennyei jelenésekről írott könyvében a 12. rész 17. és 18. versekben. Istennek szent igéjét a jelenésekről írott könyvből a 12. rész 17. és 18. verseiből olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Megharagúvék azért a sárkány az asszonyra, és elméne, hogy hadakozzék egyebekkel, az ő magvából valókkal, az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és akiknél vala a Jézus Krisztus bizonyságtétele, és áll a tengernek fövényére. Megharagulék azért a sárkány az asszonyra, és elméne, hogy hadakozzék egyebekkel, az ő magvából valókkal, az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és akiknél vala a Jézus Krisztus bizonyságtétele, és áll a tengernek fövényére. Eddig az írott ige. Szeretett testvéreim, mert így tanították nekünk az iskolában, hajlamosak vagyunk a történelmet egysíkúan látni. Hogy adott korban az történt, amit a történelem könyvekben vagy a krónikákban feljegyeztek. És hajlamosak vagyunk az Isten népének történelmét is így látni, pedig annak éppen az a különlegessége, hogy maga az Úr áll jót mindig a történelemben az ő népéért. Még a legnehezebb nyomorúságban is, a legnagyobb bajban is az Isten az ő népe mellett áll. Erről beszél és üzen a jelenések könyve is, az az igaz szakasz, amelyet a bibliaolvasás rendjén a 13. fejezet első 10 verséből hallhattatok testvéreim, az a gyönyörűséges látomás, borzongató, de mégis gyönyörűséges látomás, amit a látnok János apostol leír. Mikor a leggonoszabb keresztény üldözés folyik, valóban vérre megy a Krisztushoz való tartozás, akkor is, mikor sokan elgyávulnak és elhagyják az Istent félelemből vagy másfajta megfontolásból, vannak olyanok, akik hűek maradnak. És immár másodszor az első században, az első a század közepén Néró császár alatt, a második pedig így Domitianus császár idején, a század végén, ez a két nagy keresztény üldözés, amelyről úgy is mondhatnám, hogy két nemzedéknek tapasztalata van, úgy is élik meg. Erre utalás van a Biblia olvasás rendjén hallott 13. fejezetben, hogy mintha Néró újra megjelent volna, legalábbis az ő szelleme jelent meg a domicianusi történésekben, hát újra elkezdik nem csak üldözni, hanem szó szerint halomra gyilkolni a keresztényeket. Az első század végén őket téve meg felelősnek mindazért, ami a római birodalomban rossz. Nos, testvéreim, ha valaki felüti a történelem könyveket és olvassa az első század végét, akkor a római birodalom ezüstkorának majdnem a csúcsánál a következő császár, Trajánosz császár, aki egészen a mai Románia közepéig, Dáciáig megy el, az első kőhídat megépíteti a Dunán, megvannak ennek ma is a maradványai, csak a vaskapu vízszintje fölé elöntötte. Szóval a történelemnek az egyik olvasata az, amit ott látunk, és a másik pedig, és ez az érdekes, a keresztény üldözés, de a keresztény üldözésben is, amikor úgy tűnik, hogy csak a félelem marad a keresztények számára, azt olvassuk, hogy van látomás. Beleborznak az ember. Isten látás van. Amikor a történelem a félelmet szüli is, jelenvalóan kitapintható a korban. Vannak, akik szenvednek, vannak, akik elhagyják az Isten népét, Vannak, akik formálisan hagyják csupán el, de szívükben keresztjének maradnak. Van olyan is közöttük, akiket elcsábít a fenevad az ő 7 fejével és 10 koronájával, az ékességével, hatalmának nem csak a jelképeivel, hanem hatalmának a megfoghatóságával. És van János apostol is, ugyanabban a korban, aki lát. Aki Krisztus jelenlétet lát, ott, ahol a történelem, legalábbis a kereszténység története a félelemről beszél. És mit lát ez a látnok? Egy leírást hallottatok itt a bibliolvasás rendjén, amelynek az előzményét én felolvastam a 12. fejezetnek a 2 utolsó verséből. Azt látta, hogy a sárkány, aki az asszonyt üldözte, és nem tudta elfogni, nem tudott hatalmat venni azokon, akik az asszony fiától származnak, akik hűek maradtak, és a Jézus bélyegét viszik magukkal, nem tudta elszakítani őket a mennyei Krisztus szeretetétől. Ez a sárkány kiáll a tengerpartra, ahogy hallottuk, a fövényre, és ő előtte a tengerből feljön egy fenevad, amelynek 7 feje van, és 10 szarva, és a 10 szarv mindegyikén pedig korona. Ez a fenevad, amelyik feljön a sárkánytól, a sátántól kapja a hatalmát. És onnan jön fel a mélyből, ehhez kell ismerni az izraeli gondolkodást. A tengerből csak rossz jöhet fel maga. A víz, így mondja az egyik írás magyarázó, nem tudta elönteni az egész földet, hogy a maga gonoszsága alá vonja. Még mindig van olyan hely, ahol ott vannak az Isten hűségesei. De feljön ez a fenevad a tengerből, hogy megkísértse, megmutassa az ő hatalmát. És ott áll ezen a homokos parton a sárkány, aki a hatalmat adja ennek a fenevadnak. Mert a sárkány nem tudta legyőzni azokat, akiknél ott van a Jézus bizonyságtétele. De elküld, felhoz a mélyből egy világhatalmat, amely megfélemlíti, vagy pedig elcsábítja az embereket, akik nem ismerik a Krisztus bizonyságtételét. És nagyon különleges ez a fenevad, amelyet János az ő látomásában lát, hiszen a különlegessége, hogy egyesíti azokat a tulajdonságokat, amik a Dániel proféciájában, Dániel könyve 7. fejezetében le vannak írva. 3 nagy világbirodalom, a Nagy Sándori, a Perzsáki és a Médek birodalma van ottan leírva, a maga hatalmi eszközeivel, és ez a Jelenések könyvének leírása ezt a 3 képet, ezt a hármasságot egyesíti. A fenevad, amelyet láték, hasonló vala a párduchoz, és az ő lábai, mint a medvéi, és az ő szája, mint az oroszlán szája, és a sárkány adá az ő erejét annak, és az ő királyi székét, és nagy hatalmat. 7 feje van neki, és 10 szarva, és minden szarvon korona. Mit jelent ez a 7 fej? A 7 az az isteni tökéletességnek a száma. Úgy jelenik meg az a hatalom, hogy felmutatja, már-már felmutatja az istenséget, az isteni tökéletességet, és ezzel pedig hitelteleníteni akarja az egyetlen és igaz Istent. És ott van 10 szarva. A 7 az bibliai szent szám, isteni szám. A 10 az az emberi teljességet jelzi, az a mi 10-es számrendszerünkben ugye a teljesség, de az emberi szám. És azon a 10-en ott van a korona, a hatalomnak és a szépségnek a jele, amelyen némelyek elámulnak, amelytől mások pedig félnek. És így jelenik meg ez a fenevad, Isten helyett megistenülve. Egy olyan hatalom, amely azzal az igénnyel lép fel, hogy az emberekhez oda menjen, megszólítsa őket, elámítsa őket, megfélemlítse őket, ne az Istent imádjátok, hanem ezt a fenevadot, és olvassuk is tovább, mert megszólal valaki, és azt mondja, ki az, aki hatalmasabb ennél a fenevadnál? Imádták a sárkányt, aki a hatalmat adta a fenevadnak, imádták, ezt mondták, kicsoda hasonló ehhez a fenevadhoz, és kicsoda viaskodhatna ő vele. Ki merne vele szembeszállni? Hát nagyobb, mint az Isten. Ez a hatalom. Ez az Istent imitáló és emberi tökéletességet felmutató hatalom. Vannak, akik azt mondják, hogy ez a hét fej beazonosítható, hiszen Rómáról tudjuk, hogy hét dombon épült. Ez az a Róma, amely az apostol korába üldözi a keresztényeket. Maga az egész római birodalom. Testvéreim, ez a látomás, ez nem egy elvont és valahova a távoli időben kiűzött valami fajta ilyen csalfa reménye az Isten népének, hanem ez a látomás valós, oda kötődik a történelemhez. És megéri, nem csak az apostol, hanem megérik a kortársak is, hogy lám-lám, ott van egy világi hatalom, amely nagyobb, mint az Isten, sőt, annak a vezetője igényli magának nem csak az isteni címet, hanem az isteni hódolatot. Szobrot kell állítani a római császárnak, és istenként tisztelni. Mert íme ott van megfoghatóan közel. És ez a hatalom, amely az akkori földközi tengeri kultúrvilágot magába olvasztotta, legalábbis meghódította, ez a hatalom olyan pompával, olyan szervezettséggel, olyan gyönyörűséggel lépett fel, amely a túlhaladta, önmagába egyesítette a korábbi világbirodalmaknak minden, úgy mondjam, birodalmi erényét, és megmutatja azt, hogy lám-lám a világi hatalom mire képes. És ez az emberi teljességnek a száma a 10, amin a korona van, az a hatalomnak az ereje és a szépsége. A meggyőző bizonyosság, hogy nincs nála szebb és nincs nála hatalmasabb, és ez ott van. És ezért tántorodnak meg sokan az Istenben való hitben, hiszen Isten néha olyan távolinak tűnik, sőt, azt érzik, és akkor is, azóta is nagyon sokszor a keresztjének, mintha a világi hatalom mindent el tudna vinni a maga hátán. Mindig megjutalmazza és előre viszi azokat, akik benne bíznak, és akik leborulnak, és kritikátlanul elfogadják a hatalmi berendezkedést. Hát az, aki hatalmat kapott nem mástól, hanem a sárkánytól. És látjuk ezt a hatalmat. Lehet-e nála hatalmasabb bárki ezen a világon, s van-e olyan, aki szembe merne vele szállni? Ki hatalmasabb annál, mint aki uralja az emberek életét? Aki erőt, dicsőséget, sikereket mutat fel. Aki egyesíti a régiek félelmetességét, és fel tudja mutatni a semmihez sem hasonlóságot, innovatívan, újan. Az Isten? Hát nem ez a hatalom uralja az emberek életét? Amelyik a régiek minden nagy dicsőségét hozza, és mégis valami innovatívan, globálisan újat tud felmutatni. Mi több, olvassuk tovább, adaték neki a nagy dolgoknak és a káromlásnak szóló szája, és adatak néki hatalom, hogy cselekedjék 42 hónapig, megnyitá azért az ő száját Isten ellen való káromlásra, hogy szidalmazza az ő nevét és az ő sátorát azoknak, akik a mennyben laknak. Hát ez a hatalom azt is megengedi magának, hogy megnyitja az Isten káromlásnak a csatornáit, és büntetlenül szidhatja az Istent. és azokat, akik az Istenhez tartoznak. És üldözi azokat, akik hűek, akik még mindig az evangéliumra és a Krisztus jelen valóságára, az ő szeretetére építik az életüket. És azt látja mindenki, aki ott van, hogy ez a hatalom nem inog meg. Erős marad annak ellenére, hogy az Isten káromlást mondja. Megbukott már mindenki, de ő van. Sőt, a már korábban felsorolt erényeket, hatalmi erényeket egyesítve elbűvöli a világot és megmutatja az irányt, hogy merre kell menni. Globális hatalommá válik, amely teljességgel uralja az embereknek az életét. Ki az, aki ellene tudna és ellene merne állni ennek a hatalomnak? Annak a fenevadnak, amely feljött a tengerből. De van két jel, testvéreim, amelyet János észrevesz az ő látomásában is, amelyeket leír. Az egyik, hogy a hét fej közül az egyiken egy seb van, amely lassan gyógyul. Megsebezte valami ezt a fenevadat. És ez a valami, az az evangélium volt, Krisztusnak az a keresztje, amely bolondságnak tűnt a világban, és mégis az egyetlen volt, amely ezt a tökéletes hatalmat, a római birodalmat valamiképpen a, hogy így mondjam, a homlokán érte. Csak hogy ez a seb gyógyul. Vagyis ahogy telt az idő, és ahogy ennek a hatalomnak az ereje megmutatkozott, úgy egyre többen ki gyávaságból, ki félelemből, ki talán másfajta meggondolásból elpártolt az evangéliumtól. És azért gyógyult a gonoszság, és erősödött meg újra, mert meggyengült az evangélium. Ahogy felejtik a Krisztushoz tartozók az evangéliumot és annak igazságát, úgy gyógyul a gonosz, most ezt idézőjelbe teszem, ebben a világban. Mert testvéreim, a gonosz az nem elvont fogalom. Egy kicsi tapasztalati rossz, mert ugye rossznak azért tanulni vagyunk ebben a világban. Hanem a gonosz az az Isten hiánynak a jele. És megfoghatósága a világban. A gonosz mindig ott hatalmasodik el, ahol az Istennek nincsen hely. Akár az emberek életében, akár egy társadalomban, értékrendekben. Mindig jön a kísértés, de ha nem lesz hely, ami világunkban az Isten evangéliumának, az nem marad légüres tér, testvéreim. Oda majd benyúl a gonosz. És ő fogja majd átvenni az uralmat embereknek az életén, embereknek a gondolkodásában, társadalmoknak a jelenlétében. Mert a gonosz, testvéreim, a Krisztusban megtestesült életnek az ellentéte. Mert Krisztus, akiről a Jelenések könyve úgy beszél, hogy a bárány, ő azt az igazságot hozta el, hogy a bűnösökért elment egészen a keresztig. Önmagát áldozta fel. Ez a Krisztus igazsága. A fenevad igazsága, s a gonosznak az igazsága pedig az, hogy az ő hatalmi érdekéért másokat bármikor, mindenfajta lelkiismeret furdalás nélkül fel fog áldozni, be fog áldozni jól átgondolt stratégiai érdekből. Ez a hatalom nem áldozatot hoz. Ez a hatalom, a gonosz hatalma áldozatot kér. családot, életet, békességet, jövőt. És a másik jel, amelyet észrevesz János apostol, az pontosan ennek a félelmetes vagy lenyűgöző hatalomnak a korlátoltsága. Hiszen azt olvastuk az igében, hogy 42 hónapig kapta meg ezt a hatalmat. És ez alatt is nagyon sok rosszat tud tenni, ez alatt is ki tudja élni a hatalmi mániáját, ez alatt is félelmetes tud lenni embereknek az életében, tönkre tud tenni embereket, lehet ámítani, a hatalom természetét kiélni, de a földi hatalom sohasem időtlen, mert az Isten szabott határt neki. Nincs időtlen ország, és nincs időtlen berendezkedés. Épp a mai időknek az egyik tévedése az igehirdetés elején említett sematikus gondolkodásban sokan azt gondolják, hogy ez a világ soha nem fog megváltozni. Mert olyan erők vannak ebben a világban, amelyek, hogy úgy mondjam, örökké valóságra rendezkednek be. Nem, testvérek, nézzük csak az igét. Egyetlen ország van, amelyik örökké való. És ennek a királya a győzelmes Krisztus. A bárány, aki másféleképpen gyakorol hatalmat, mint ahogy ezt a földi hatalmasságoktól megszoktuk. És azok fognak megmaradni, akik ennek az országnak, ennek az örökkévaló országnak az állampolgárai, akik magukon viselik a bárány jelét, és életüket megtisztították, így olvassuk, a jelenések könyvében, a bárány vérében, és tisztákká lettek, mert Isten őket elválasztotta a megmaradásra. Most testvéreim, miért írja le és miért mondja el ezeket János, amiket lát? A reménységért. A kortársak reménységéért. És a mindenkor nehéz helyzetben lévő keresztényeknek a reménységéért. Mert igaz, hogy úgy látszik János életében, az ő öregségében, az első század végén, hogy a domiciánuszi üldözés megszünteti a kereszténységet. Már nem lesznek olyanok, akik vállalják akár az életük árán is az evangélium igazságát. És ebben a kiélezett üldöztetésben mégiscsak van látomás, ahogy mondtam, és megszólal a reménység hangja. Hogy igen, körül kell nézni a világban, amiben a keresztény ember él, és akkor, ha a világra nézünk, nagyon sokszor reménytelenekké válunk. A jövőnket, a kilátásainkat illetően is, a kereszténység helyzetét illetően is. Mert azt látjuk, hogy emberek elámulnak földi hatalmaktól, és olyan csoda dolgokat hoznak a világunkba, hogy az ember már-már önként borul le a hatalom előtt, és megy utána, és mindegy, hogy ezt reklámokkal, vagy félelemkeltéssel, szépséggel, hatalmi ambíciókkal, de valamiképpen belopják embereknek az életébe. És azt is látjuk, hogy vannak olyanok, akik elgyávulnak. Körülnéznek és elgyávulnak az Isten követésben. De akik kitartanak mindvégig, azokat Krisztus az ő örökkévaló országába viszi. És a jelenések könyve, és ez a látomás ezt üzeni. Olyan szívbe markoló az utolsó vers, a 10. vers a 13. fejezetből. Ha valakit fogságra visznek, fogságba megy. Ha valakit fegyverrel támadnak, meg fegyverrel meg fog halni. Annak meg kell öletni. És itt van a szenteknek a békességes tűrés, és tűrése és a hite, amelyben ha valaki kitart, akkor helyet fog kapni az örökkévaló országban. Érdemes kitartani. Minden földi hatalom véget fog érni, testvéreim, de Krisztus és az ő országa megmarad, és benne azok is, akik hűek voltak is. Hűek maradtak a kísértésekben is. Amen. Mennyi Krisztusunk, ezekben az időkben is, amikor földi hatalom vagy földi hatalmak elámítanak embereket, vagy éppen félelmetesnek mutatkoznak, és úgy tűnik, hogy az övéki az első és az utolsó szó, adj hűséget és kitartást a te gyermekeidnek. Légy mellettük. Őrizd meg a kísértésekben. S ha sárkány gonosz fenevadakat küldene is ebbe a világba, adj kitartást, hűséget, hogy akik a tiéd megmaradhassanak.